Köszöntöm az Inforádió hallgatói, Exterde Tibor vagyok, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Kárpátaljára látogatott szerdán Volodymyr Zelenszkij, aki a kárpátaljai megyei adminisztráció vezetőségével tartott értekezleten megvitatta a biztonsági és szociális helyzettel összefüggő kérdéseket. Az ukrán elnök magyar katonákkal is találkozott Beregszászon. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Kárpátalján találkozott ukrán diplomatákkal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, felesége Olena Zelenszka és Deniz Smihál ukrán miniszterelnök. Az államfő 5 központi üzenetet fogalmazott meg a diplomatáknak, amit azoknak a szolgálati helyük szerinti országokban kell majd teljesíteniük. Az első a béke formulája, a béketerv, a második a fegyverek és a szankciók. A harmadik Ukrajna uniós és NATO integrációja, biztonsági garanciák és szomszédságpolitika. A negyedik a gazdaság, helyreállítás és az átalakulás. Az ötödik pedig az emberek, mint itt Ukrajnában, mint pedig külföldön a szolgálati helyükön tartózkodó ukránok is. Fogalmazott Volodymyr Zelenszkij az Ungvári Televízió felvételén. Az elnök neje Olena Zelenszka arról beszélt, hogy a diplomaták feleségei nem csak az úgynevezett puha erőt képviselik, hanem hatásos eszköznek is bizonyulnak. A nőknek elsősorban a humanitárius projekteken kell dolgozniuk, valamint a mentális egészséget és a minőségi oktatást kell gondozni. Olena Zelenszka hozzátette, hogy jelenleg, amikor gyakorlatilag a világ minden országában vannak ukrán menekültek, különös figyelmet kell fordítani a nemzeti hovatartozásuk ápolására, ami aktív munkát kíván. Volodymyr Zelenszkij és felesége hangsúlyozták, hogy az európai országokban szeptembertől decemberig tartó aktív politikai időszakban senki sem viselkedhet statisztaként, ugyanis, mint ahogy fogalmaztak, Ukrajna mielőbbi győzelme érdekében mindenkinek teljes erőbevetéssel kell dolgoznia a maga frontján. Az ukrán elnök kárpátaljai látogatásán először találkozott magyar katonákkal Beregszászon. Volodymyr Zelenszkij a 128. különálló kárpátaljai hegyi rohamdandár tagjait látogatta meg. A Twitter posztjában úgy fogalmazott, fontos találkozó a magyar közösség képviselőivel és harcosainkkal. Az első találkozó ebben a formában. Mindannyian Ukrajna állampolgárai vagyunk, magyarok, ukránok és a közösségünk összes többi nemzetisége. Mindannyian a hazánkat védjük, mindannyian segítjük a harcosainkat, a hőseinket. Írta az ukrán elnök, aki köszönetet mondott a magyar közösségnek és Kárpátaljának.
Kárpátalja gazdasági helyzete az elmúlt évtizedek alatt sokat fejlődött. Ezt jelzi az is, hogy 2022. júniusáig csaknem 358 cég telepedett le a régióban, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Szigeti Ambrus Nikoletta azt mondta, Kárpátalja kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt sok európai vállalat számára jelent ideális befektetési célpontot. Rozgonyi Ádám interjúja.
Az egyes iparágak közül főként a gépgyártás, az élelmiszeripar, az energiatermelés, illetve a könnyűipar azok, amelyek kiemelhetőek, mint húzóágazatok a kárpátaljai gazdaságban. A háború kiéleződése miatt több olyan társaság, illetve vállalkozás volt, amely a tavalyi év során úgy döntött, hogy gyártási egységét Kelet-Ukrajnából Nyugat-Ukrajnába, így akár Kárpátaljára helyezi át. Egy tavaly júniusi felmérés azt mutatja, hogy 2022. júniusáig mintegy 358 cég telepedett le a régióban, és ezekből 310 meg is kezdte akkor a működését. Illetve a további adatokból az is kiderül, hogy az ideérkező vállalatoknak csaknem az egyharmada informatikai szolgáltatások biztosításával foglalkozik, így a foglalkoztatást is sikerült ebben a szektorban javítani. A tavalyi év végére tovább nőtt az ide áttelepülő társaságoknak a száma, összesen 440 cég alakított ki új egységet. Fontos azt is figyelembe venni, hogy a térségnek milyenek a tőkevonzó lehetőségei. Ebből a szempontból a Kárpátalja egy nagyon jó helyzetben van, hiszen a földrajzi elhelyezkedés révén a közép- és nyugat-európai országokba szállítani kívánó társaságok elsődleges lehet számukra ez a terület. Emellett fontos azt is figyelembe venni, hogy a munkaerő az olcsó, illetve az elmúlt években sikerült olyan infrastrukturális beruházásokat végrehajtani itt, amelyek révén összeköttetésbe került más gazdaságilag jelentős régiókkal az országon belül. A tőkevonzás szempontjából kiemelt volt, hogy 2001-ben Kárpátalja egyike volt annak a 11 speciális gazdasági zónának, amely lehetővé tette az ide áramló befektetések növelését, és ez alatt a 3 év alatt, 2001 és 2004 között összesen 130 millió dollár értékben érkezett külföldi közvetlen tőkebefektetés, ezáltal pedig 19 ezer munkahely jöhetett létre. Ugyan az ezt követő politikai válságok miatt visszafogottabb lett a tőkebefektetéseknek az áramlása Kárpátaljára, viszont a 2001 és 2004 között ideáramló vállalkozások, illetve az általuk létrehozott társaságok a mai napig is jelen vannak nagy többségük a kárpátaljai iparban, és ezzel is elősegítik a térség gazdasági felzárkózását.
Egyébként Kárpátaljának az anyaországgal milyen a viszonya? Milyen kapcsolatban áll Magyarországgal, és gazdaságilag hogyan írható le az anyaország és Kárpátalja kapcsolata?
Külpolitikai, illetve diplomáciai szempontból Magyarország esetében, illetve a kárpátaljai magyarországi viszonylat esetében kiemelt szerepe volt a 2011-ben elfogadott alaptörvénynek, amely sokkal inkább előmozdította az együttműködést és az egymással való támogatást Magyarország és Kárpátalja között. Folyamatosak az olyan programok, amelyek révén Magyarország, illetve a magyar kormány támogatja az itt élőket, ezek gazdaságvédelmi programok is, illetve olyan beruházások, amelyek a magyar kormány segítségével valósulhattak meg, és ezeknek az elsődleges célja a szülőföldön való maradás biztosítása, hiszen Kárpátaljáról elsődlegesen a magyar kisebbség az, amelyik elvándorol, és emiatt félő az, hogy egy idő után vagy teljesen asszimilálódnak az itt élők, vagy nagy részük kivándor és nem tudják fenntartani ezt a helyzetet. Így a magyar kormány részéről ezek az intézkedések mind azt teszik lehetővé, hogy az itt élők a szülőföldön való boldogulást tudják minél jobban igénybe venni. Emellett természetesen olyan más gazdasági összeköttetéseink is vannak, amelyek révén például az exportban nagyon fontos szerepet játszik a kárpátaljai térséggel való együttműködés, és folyamatosak az olyan előirányzott törekvések a két ország részéről is, amelyekbe akár a kárpátaljai részt is be tudják majd vonni.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint az orosz-ukrán háborút megelőzően a mostanihoz hasonló komplex és kiterjedt drónháborúra még nem volt példa, legfőképpen pedig a drónok elleni védekezés és elhárítás fejlődött. Kaiser Ferenc az Inforádió Aréna című műsorának vendége volt.
Igazából, hogy ezek az úgynevezett pilóta nélküli repülőeszközök, zömmel légi eszközökről van szó, bár ugye pont a legutóbbi támadás volt ember nélküli víz alatti eszközzel, tehát távirányítású, gyakorlatilag nagyobb torpedóval hajtották végre. Ennek már volt nagyon sok előzménye. A legegyértelműbb, amikor nagyon sok mindenki rájött arra, hogy mennyi minden változott, az a 2020 őszi örmény-azeri sokadik hegyi karabaki konfliktus volt, amikor gyakorlatilag az azeriek török Bayraktar drónokkal, illetve különféle izraeli úgynevezett cirkáló lőszerekkel, közismertebb nevükön öngyilkos drónokkal gyakorlatilag a levegőből szedték szét az örmény haderőt. De ekkora volumenben, ilyen mennyiségben, mint most, még nem használták. Tehát itt azért több százezres haderők csapnak össze a mai napig Ukrajnában. A két fél együttesen becsülések függvényében 500 ezertől 750 ezerig terjedő katonát tart a fronton. Tehát ekkora volumenben ilyen irgalmatlan méretű fegyveres erők összecsapásánál még nem használták. Ráadásul sajnos minden modern konfliktus rákfené itt meg hatványozottan jönnék meg, hogy mindenki tesztelő a legújabb eszközeit. Tehát Oroszország ugye a Zala aerodrónjaival egyre komolyabb veszteséget okoz, ez is úgynevezett cirkáló lőszer az ukránoknak, az ukránok pedig szinte minden nyugati technikát megkapnak, meg ki kell próbálni. Tehát mind a két fél tesztel is, tehát rengeteg új eszköz jelenik meg, egyre messzebb jutnak, egyre pontosabbak, egyre jobban vezérelhetők, mind a két fél tesztel hogyan lehet zavarni a másik felet. Tehát rengeteg előzménye volt ennek a drónháborúnak, de ilyen komplex, ilyen kiterjedt, még soha nem volt. Egészen egyszerűen azért, mert a nyugat és a kelet csap össze. Tehát Kína hivatalosan nem segít Oroszországnak, de irgalmatlan mennyiségű kettős felhasználású technológiát ad, köztük rengeteg drónt. Ezek elvileg fegyvertelen eszközök, Oroszország viszont tudja őket akár úgy is módosítani, hogy öngyilkos eszközé válnak, akár úgy is, ugye 3D nyomtatóval nyomtatnak hozzájuk bombakioldót. Mind a két fél tesztel mindent, mind a két fél összeszedi a lehullott roncsokat, mind a két fél a hadizsákmányokat elemzi. Tehát a drónok elleni védekezés, a drónok elleni elhárítás az, ami rengeteget fejlődött. Akár úgy, hogy a különféle légvédelmi eszközökkel, akár pedig úgy, hogy elektronikusan zavarják a másik félnek a vezérlő rendszerét, hogy ne tudja irányítani a saját eszközeit.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét hallották. Kína jövő hónaptól korlátozza a katonai célra is felhasználható drónok exportját. Az ágazatának csapást jelentő lépéssel elemzők szerint az lehet a célja, hogy megmutassa a nyugatnak, nem járul hozzá a háborúhoz, és nem támogatja fegyverekkel Moszkvát, miközben saját piacát is védi. Szvetnik Endre összefoglalója.
Megvan Kína válasza arra a múlt heti amerikai katonai hírszerzési jelentésre, miszerint kulcsfontosságú duális felhasználású technológiával látja el Oroszországot. Az anyag szerint ezek harci gépalkatrészek, navigációs felszerelések, drónok és drónalkatrészek. Oroszország Ukrajna elleni háborúját nem kismértékben Kína hajlandósága segíti elő, hogy közvetlenül vagy közvetett módon támogassa. Harapott rá az anyagra Jim Himes, demokrata kongresszusi képviselő, a ház hírszerzési bizottságának tagja. Kínai védelmi elemzők szerint a Peking által hétfőn bejelentett drónokra vonatkozó exportkorlátozások lehetnek a növekvő nyugati nyomásra adott kompromisszumos válasz. A jövő hónaptól az exportőröknek kormányzati jóváhagyás kell majd, hogy olyan polgári drónokat exportáljanak, amelyeket katonai célokra is fel lehet használni. A lépés komoly veszteségeket okozhat a kínai cégeknek, mivel mind Oroszország, mind Ukrajna külföldi beszállítók útján erősíti drónflottáját. A döntés kompromisszumnak tekinthető, hogy Peking elkerülje a nemzetközi piac elvesztését és a nyugat esetleges szankcióit. Különösen azután, hogy az Egyesült Államok azt állította, hogy kínai gyártmányú drónokat exportálnak Oroszországba. Idézte a South China Morning Post nevű hongkongi lap Anthony Wong Tong makaói elemzőt. Nemzeti érdekei védelme érdekében Pekingnek világossá kell tennie semleges álláspontját, különösen a nyugat növekvő nyomása közepette, tette hozzá. Néhány hónapja az amerikaiak már azt állították, hogy Kína kész fegyverekkel ellátni Moszkvát. Erre nem volt konkrét bizonyíték, és nem volt világos, hogy Peking a nyugati figyelmeztetés után nem szállít-e, vagy nem is szállított volna. Kína közben azzal vádolja a nyugatot, az Ukrajnának történő fegyverszállítással olajat önt a tűzre, viszont ő olajat vásárol az oroszoktól, és nem hajlandó csatlakozni a nyugati szankciókhoz. Áprilisban a kínai kereskedelmi minisztérium közölte, hogy néhány polgári dróngyártó önként felfüggesztette működését a konfliktus sújtotta területeken, és azzal vádolta Washingtont, hogy hamis információkat terjeszt a kínai drónexportról. Zhou Chenming, a pekingi Yuanwan Katonai és Technológiai Kutatóközpont munkatársa szerint Kína felismerte, káros lenne, ha nem lépne fel a háború eszkalációja ellen. Kína ellenzi Amerika úgynevezett határokon átnyúló joghatóság gyakorlatát, és a külvilágnak meg kéne értenie, nem tudja megakadályozni, hogy harmadik országok kínai drónalkatrészeket adjanak el a háborús feleknek. Viszont elismerte, hogy egyes orosz drónok 80%-ban kínai komponensekre épülnek. Szerinte a gyártók most modifikálhatják termékeiket, hogy azokat ne lehessen katonai célra felhasználni. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
A hírek szerint Kínában tovább folytatódott a tisztogatás a felső vezetők körében. A külügyminiszter menesztése után most két tábornokot is eltávolítottak, az egyik legfontosabb katonai egység éléről, hivatalosan korrupcióra hivatkozva. A személycserék okairól és hátteréről Ignát Márk beszélgetett Salád Gergely sinológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársával.
Tisztogatások tulajdonképpen folyamatosan folynak, hiszen a politika az Kínában sem áll meg, és a politikai harcok azok Kínában is állandóak. Tehát mindig, hogyha egy vezetőnek sikerült megszabadulni a politikai riválisaitól, akkor jönnek újabb riválisok, akiktől szintén meg kell szabadulni. Most az, hogy pontosan miért váltották le két vezetőt, azt nem igazán tudjuk. De három dolog szokott előfordulni. Az egyik, hogy valamilyen szakmai hibát elkövettek, másik az, hogy korrupciós ügybe keveredtek, harmadik pedig az, hogy a politikai lojalitásuk iránt vagy azzal kapcsolatban merültek fel kétségek Xi Jinpingben, vagy más fontos vezetőben, vagy pedig ezeknek valamilyen kombinációja, és itt is valószínűleg valami ilyesmiről lehet szó. De általában, hogyha politikai problémák merülnek fel egy vezetővel, akkor is korrupciós vádakkal szokták eltávolítani itt is. Jó eséllyel az lesz, hogy most eltűntek néhány hónapra, aztán egyszer csak be fogják jelenteni, hogy nem tudom, lecsukták őket életfogytiglanra, mert ilyen, ennyi meg ennyi, nem tudom, milliárdot elsikasztottak valami katonai közbeszerzésben.
Ugye most Kínában haderőreform és nukleáris stratégiaváltás folyik, illetve készül. Ez mit jelent a gyakorlatban, és mennyire rendezheti át a világban az erőviszonyokat?
Ugye a haderőfejlesztés az évtizedek óta zajlik, és ez Xi Jinping alatt, tehát az elmúlt 10 évben felgyorsult. Ez a hadseregnek a modernizációját, és különösen a flottának, a légierőnek, illetve a rakétaerőknek a modernizációját jelenti. Tehát ez egyfajta ilyen technikai és szervezeti korszerűsítés jelent. Magyarul egyre jobb, újabb, modernebb hajókat, repülőgépeket, rakétákat, stb. Fejlesztenek ki. És ezt kíséri a nukleáris erőknek egy felfejlesztése. Azt tudni kell, hogy Kína ugyan atomhatalom, de hagyományosan kifejezetten kevés atombombával rendelkezik, tehát nagyjából 2-300-zal. Míg mondjuk az Egyesült Államok vagy Oroszország úgy 6000 körülivel. Kína ugyanis az első bevetés kizárásának a doktrinájával rendelkezik. Magyarul azt ígéri, hogy soha nem fog egy háborúban elsőként nukleáris fegyvert alkalmazni, neki arra kellenek az atomfegyverek, hogy elriassza a riválisait, hogy ő ellene atomfegyvert vessenek be. Ezt a doktrinát hivatalosan nem változtatták meg, de azt azért néhány éve bejelentették, hogy növelni fogják az atomtölteteknek a számát, hogy ez a 300 nem elég. Nyilván ugye élesedik a helyzet a világban, tehát az elrettentéshez is többre van szükség. Ez azt jelenti, hogy jelentős számbeli és hát valószínűleg minőségbeli fejlesztések lesznek. És hát nyilván a politikai vezetésnek itt 100%-ig lojális katonai vezetőkre lesz szüksége éppen ezeknél az egységeknél.
A fejlesztések irányának, ütemének és mondjuk ennek a tisztogatásnak olyan mennyi köze lehet, van-e egyáltalán bármi köze az orosz-ukrán háborúhoz?
Nem maga az orosz-ukrán háború az, ami fontos Kína számára, hanem az, amit jelez, vagyis, hogy a világrend az megbomlóban van, tehát az eddigi Amerika dominálta egypólusú világrend az átalakulóban van, és egy rendkívül változékony, kiszámíthatatlan, viharos időszak kellős közepén vagyunk, és a következő évek, esetleg évtizedek is rendkívül változékonyak, kiszámíthatatlanak, viharosak lesznek. Ebben a helyzetben egy erős vezetésre van szükség, és egy erős hadseregre van szükség. Az amerikaiak is kiszokták emelni, hogy számukra azért a fő frontvonal, fő rivális az Kína. Kínai-amerikai potenciális konfliktushoz képest az ukrán háború az eltörpült, ezt természetesen a kínaiak is tudják. És ezért aztán én nem értem azt, hogy a kínaiak így megkönnyebbülnének, hogy jaj, de jó, hogy az amerikaiak most az ukránokkal, meg az oroszokkal vannak elfoglalva, ők azt érzik, hogy ott azért folyamatosan tesztelgetik, osztogatja őket az Egyesült Államok Tajvan, tajvani szoros környékére. A kínaiak egyáltalán érzik azt, hogy az amerikaiaknak a figyelme máshova fordult volna.
Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi és Külügyi Intézet munkatársát hallották. Fordulat következett be a baltikumi határ politikában, erről írt tanulmányt a Migráció Kutató Intézet. A részletekről a Reggelinfóban Gönczi Róbert junior elemzőt Ignát Márk kérdezte.
Nagyjából Észtországról, Lettországról és Litvániáról van szó. Mi változott ebben a migrációs politikában? Milyen döntéseket hoztak?
Amint látjuk, a 2021-ben kezdődött belorusz migrációs válság, amire még emlékezhetünk, amikor Alexander Lukasenka belorusz vezetője migránsokat tolt át a baltikumi országokba annak az érdekében, hogy politikai nyomásgyakorló eszközként próbáljon meg saját politikai akaratát végrehajtani az Európai Unión, akkor történt egy változás a baltikumi országok politikájába. Előtte egy lényegesen bevándorlás támogató magatartás volt jellemző a balti országokra. Emlékezhetünk arra, hogy a balti államok következetesen támogatták például a már Európai Unió területére érkezett menedékkérők elosztását, az úgynevezett kvóta rendszert. Most viszont azt látjuk, hogy teljesen ezzel ellentétes határvédelmi és bevándorlási törvénymódosításokat hoznak meg.
Még mielőtt elmondanám, hogy pontosan mik ezek, honnan és mennyien érkeztek a balti államokba ebben az időszakban?
Egyébként maga a szám nem annyira nagy. Ez a szám, ez 20 és 30 ezer közé tehető, ami például akár a déli határunk viszonyában is eltörkül. Ami ugyanakkor itt fontos, az az, hogy ezek az országok először találkoznak az illegális bevándorlásnak a jelenségével. Ez korábban egyáltalán nem volt jellemző. 20-21, tehát 2 év az, amióta ez a jelenség a balti országokban létezik.
Mik az intézkedések?
Az intézkedések alapvetően 3 csoportra bonthatóak. Az egyik az, hogy a visszakényszerítéseket engedélyezték mindenhol. Ennek az a lényege, hogy ha a határvédelmi szervek elcsípnek egy illegális határátlépőt, egy irreguláris migránst, akkor azonnal visszafordíthatják fellebbezés lehetősége nélkül abba az országba, honnan érkezett. A második különböző a magyarországi tranzitzónához hasonló, ami már ugye nincsen Magyarországon, de korábban jelen volt, létesítmények felépítése, ilyen például Litvániában az úgynevezett őrizetbe vételi alternatívák, aminek a lényege, hogy addig fogva tarthatják ott az irregulárisokat, amíg biztonságosan el nem tudják végezni a határvédelmi szervek az ő háttér ellenőrzésüket, és miután ez megtörtént, utána dönthetnek arról, hogy visszakényszerítik őket, vagy beengedik őket a schengeni zóna területére, végül pedig a határvadász egységeknek a bevezetése, amit én nevezek határvadász egységek bevezetésének, mert Magyarországon ez ennek a megfelelője. Őt például a litvánok úgy hívják, hogy önkéntes divízió, de a lényege ugyanaz, feladtak egy hirdetést, jelentkezhetnek az emberek, hogy korlátozott hatáskörrel, de ők is részt vehessenek a határvédelembe egy bizonyos kiképzést követően, együttműködve a határvédelmi szervekkel. Végül pedig Észtország bevezetett még egy külön mechanizmust, amit ugyanakkor Litvánia és Lettország nem, ez pedig a nagykövetségi eljárás, ami Magyarországon is ismerős. A menedékkérők nem nyújthatják be igényeiket az észt határnál, ahogy a magyar határnál sem, hanem el kell menniük a moszkvai észt nagykövetségre, Magyarország esetében a belgrádi magyar nagykövetség.
Ön mit gondol személy szerint, ez mennyire fogja megoldani a helyzetet, tehát hogy képzeli el a következő időszakot ebből a szempontból?
Nehéz ezt átlátni, mert nem tudjuk, hogyan fog változni a migrációs nyomás a balti országok határainál. Ugye folyamatosan figyelmeztetnek arra a különböző biztonsági szervezetek, hogy várható egy második nyomás is, nem Belarus, hanem Oroszország irányából. Ezért következetesen monitorizálják a Kaliningrádi területet, a Piszkovi repteret, ami ott van közvetlenül az észt határ mellett, azonban nem tudjuk, hogy ez a migrációs nyomás, ez meg fog-e valósulni. Ez a politikai nyomás gyakorló eszköz ugyanúgy életbe fog elépni Belarus esetében. Abban az esetben, hogyha ez meg fog valósulni, akkor nagy valószínűséggel ezek a törvénymódosítások sokat fognak segíteni a balti országokban abban, hogy hatékonyan tudjanak védekezni. Ugyanakkor továbbra is vannak olyan útvonalak, ahol akadálytalan a bejutás, ilyen például a Finnöbből, vagy akár a balti tenger is.
Gönczi Róbertet, a Migráció Kutatóintézet junior elemzőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.